Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, családi istentiszteletünk kezdetén a 786-os számú éneket keressük ki. A 786. dicséretünket énekeljük el fennállva. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Foglaljuk el a helyünket, és magasztaljuk Istent tovább a 455. dicséretünkkel. A 455. dicséretünknek az első, a második, és az 5., 6. és 7. versét fogjuk énekelni. Tehát az első, második, 5., 6., 7. versét énekeljük. A 455. dicséretünk így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Kedves testvérek, Isten igéjét az Apostolok cselekedetei könyvéből olvasom föl, az Apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 15. rész 36. versétől a 16. rész 5. verséig. Isten igéjét helyünket elfoglalva, de figyelő értelemmel és lélekkel hallgassuk. Tehát az Apostolok cselekedetei 15.36-tól a 16. rész 5. verséig. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szílászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indultak. Bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért a napért. Hálát adunk, hogy elkészítetted, hogy eljöjjünk, és a lábadnál megpihenjünk. Csak nálad csendesedhet el a mi lelkünk. Olyan jó, hogy te, amikor kérted, hogy üljünk a lábadhoz, azért tetted, mert tudtad, hogy szükségünk van rá. Nem neked, hanem nekünk. És látod, hogy olyan nehéz ezt megtennünk a hétköznapokban. Hiába fogadjuk meg, hogy igét olvasunk, hogy többet töltünk veled időt, mégsem tudjuk megtenni. És látod azt is, hogy milyen nehéz a vasárnapjainkat is odaszánni, hogy a te közeledbe legyünk, hogy a te igédet hallgassuk, hogy megértsük az üzenetet, amit a mi szívünkre akarsz helyezni. Hadd kérjünk arra, hogy ne a bűneink szerint bánj most se velünk. Erősítsd meg a hitünket, a lelkünket, és erősíts meg bennünk azt, hogy jó a te közeledben lenni. Nyisd meg a szívünket, és zárj minden olyat el, ami gondolatunkból, ami másfelé vinne, és hadd tudjuk ezt az órát ténylegesen veled tölteni. Köszönjük, hogy a te lelkedet ígérted ehhez. És köszönjük, hogy a te lelked meg tudja nyitni az ige ajtaját. És köszönjük, hogy a te lelked erejével átélhetjük, hogy a te igéd ma is élő és ható. És köszönjük azt is, hogy a te ígéreted igaz, hogy azt adod nekünk, amire szükségünk van. És azt is köszönjük, hogy te megígéred, hogy soha nem hagysz el bennünket. Köszönjük, hogy így lehetünk ennek a reményében most is együtt. Szólj, mert hallják a te szolgáid, a te üzenetedet. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk a 164. dicséret első versének éneklésével, és ez alatt Elvira nénivel kimennek az alsósok, ott lehet sorakozni, Elvira néninél majd, tehát és együtt lesznek a gyülekezeti teremben az alkalmon. Tehát a 164. dicséret első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok közöttetek, az előbb felolvasott részből, illetve a zsidókhoz írt levél 13. részének 5. verséből szólom. Így szól az 5. vers. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Kedves testvérek, az elmúlt időben már Pál apostolnak a feladatáról, amit Jézustól kapott, a missziói útjairól beszélünk, hogy hogyan járta végig a kis-ázsiai területeket, és amerre elment és beszélt Jézus Krisztusról, gyülekezetet alapított. És most, amikor újra indulnának, azért mennének együtt, hogy megerősítsék ezeket a gyülekezeteket, amelyek megalakultak, akiknek már Jézus Krisztus az Uruk, de hát természetesen az élet olyan, hogy mindenhol vannak buktatók, és nekik is szükségük van, az ottani gyülekezetek vezetőinek is szüksége van a lelki megerősítésre, hogy valaki támogassa őket. Egy picit most menjünk vissza, egészen odáig, amikor Pál apostolt megszólította Jézus Krisztus. Ezt a történetet mindannyian jól ismerjük. Damaszkuszba megy a főpapok engedélyével, hogy a keresztényeket börtönbe zárassa, és Jézus Krisztussal találkozik az úton. Ő igent mond Jézusnak a feladatra, a szolgálatra. Tényleg Jézus apostola lesz, de nem hisznek neki az emberek. Nem hisznek neki, hogy ő tényleg most már Jézus Krisztus szolgálja. Kiközösítik, és magára hagyják. És ekkor, amikor felfigyelt már Barnabás arra, hogy igenis Jézus megszólította Sault, akiből Pál lett, ő igent mondott arra, hogy engedelmeskedni akar Jézus Krisztus parancsának, és az életével is megmutatta, hogy bátran megvallja az ő urát, elmegy érte a szülővárosába, Tarzuszba, és visszaviszi őt Antiókiába, ahol az első keresztény gyülekezet megalakult. Egy évig szolgálnak együtt, és ugye az ottani gyülekezeti tagok, imádkozva Isten lelkéért, kiválasztják Pált és Barnabást, hogy menjenek ők el erre az első missziói útra, és amit Jézus Krisztus rájuk bízott, azt végezzék el. Így indult el az első missziói útra Barnabással együtt Pál, hogy Barnabás felkarolta őt. Azért, mert látta a Jézus Krisztus iránti tiszta szívű, teljes szeretetét és odaadását. És a Szentlélek ajánlásával indultak el. És olvastuk még ebben a részben, hogy csatlakozik hozzájuk Barnabásnak az unokatestvére, János Márk is, aki még Cipruson ott van velük, de ő nem gondolta fiatalon azt, hogy ez egy nagyon kemény, fáradtságos munka, és hogy több ellenállás lesz, mint befogadás, és nem tudta ezt még a fiatal korával elfogadni, és ő visszafordult. És így ketten maradnak, Pál és Barnabás, akik végigjárják Kis-Ázsiának azt a kis területét, az ottani Antiókiát, Lisztrát, ahol meggyógyítják a sántát, majd ahol megkövezik Pált, és ahol az isteni csoda által életben marad, és még folytatja az útját Derbébe, majd visszamennek, és beszámolnak Jeruzsálembe a gyülekezetnek, hogy milyen munkát tudtak végezni. János Márknak a neve, aki visszafordult, felmerült már tulajdonképpen előbb, amikor Heródes király Pétert fogságba veti, mert kínozni akarja a keresztényeket, fogságba küldi őt, és amikor imádkoznak a gyülekezet tagjai, János Márk édesanyjának a házában teszik. És ott van ez a János Márk velük, és végignézi, hogy hogyan hallgatta meg Isten a gyülekezetnek az imádságát, és hogyan kapott szabadulást Péter csodálatos módon a börtönből. Egyébként Márk lesz az, aki megírja az evangéliumot, amit mi olvashatunk itt a Bibliánkban. Elérkeztünk a második missziói úthoz, és mielőtt a második missziói útra elindulnak, van még egy fontos lépés a jeruzsálemi gyülekezettől. Ugye Páléknak kérdése, hogy mindazok, akik a pogányokból most megtértek, miket kell megtenniük azért, hogy a gyülekezet befogadja őket? Milyen törvényeknek kell eleget tenni? Hát a zsidóknál a körülmetélkedés volt az a legfontosabb, ami az Istenhez való tartozásnak a jele, ami keresztelésünknek az előképe. És mégsem ezt kérik tőlük, hiszen a gyermekeket, a fiú gyermekeket 8 naposan metélték körül, nem ezt kérik a pogányoktól, a pogányokból lett keresztényektől, hanem arról volt szó a múlt héten, hogy mindösszesen 3 dolgot kérnek, hogy ne egyenek olyan húsból, amit bálványistennek áldoztak föl, tartózkodjanak a vértől és a megfulladt állattól és a paráznaság bűnétől. Tehát egy egész megtartható törvényt kérnek az újonnan megtért emberektől. És hogy megerősítsék ezt az antiókiai gyülekezetbe, imádkoznak és kiválasztanak 2 embert, hogy kimenjen el Pállal és Barnabással Antiókiába, hogy ott elmondja ezeknek a megtért embereknek ezt az üzenetet. És így esik a választás Szilászra és egy Júdás nevű emberre, akik elvihetik ezt az üzenetet oda Antiókiába a gyülekezetnek. El is mondják, és visszatérnének ezek a küldöttek, viszont Szilász azt kapja Isten lelke által, hogy maradjon ott Antiókiába. Ott marad, és ott folytatja a munkáját. És ekkor indítaná el a gyülekezet a második útra Pált és Barnabást, és hát mivel ők is emberek, közöttük is van feszültség, megtörténik egy szakadás. Barnabás azt kéri Páltól, hogy hadd vigyük magunkkal most is János Márkot, az én unokatestvéremet. És határozottan nemet mond Pál. Valahol megfordult kettőjük kapcsolata, ugye az első missziói út elején Barnabás volt a vezető, és Pál ment vele, és itt most már Pál, aki vezet, és Barnabás menne vele. És amikor Pál határozottan kimondja, hogy nem, mert neki csalódása volt János Márkban, nem volt kitartó, Barnabás pedig az unoka testvérének az életét, hitéletét egy kicsit még másként látta, ezért összevesznek. És ketté szakad az útjuk. De milyen jó, hogyha felfigyelünk arra, hogy nem csak jó dolgok vannak leírva a Bibliában, hanem bizony az is ott van, hogy igenis keresztény emberek között is lehet vita, meghasonlás, de nagyon jó, hogyha utána mindenki arra törekszik, hogy Jézusban keresve a megoldást kibéküljenek. Tehát összevesznek, és Barnabás úgy gondolja, hogy hát akkor ő itt hagyja Pált, és ő elmegy Ciprusra, viszi magával unokatestvérét, János Márkot, és végigjárják azokat a gyülekezeteket. Pál pedig ott marad. És olyan érdekes, mert azt olvassuk utána a történetben, hogy a gyülekezet imádkozott, Pál pedig kiválasztotta maga mellé Szílászt, aki ott maradt úgy véletlenül Jeruzsálemből, és velük indulnak el Szentlélek vezetésével, a gyülekezet küldetésével, és Isten kegyelmébe való ajánlásával gyalog Kis-Ázsiába, hogy megtegyék ezt a második missziói utat. Mennyire lehet látni, hogy nem is véletlen, hogy ott maradt Szílász Antiókiában, hiszen ki tudta választani pont őt, Pál, és ő lesz a második úton az ő társa. Megtapasztalhatta itt Pál, hogy gondoskodott Isten arról, hogy ha Barnabás nincs már mellette, mégsem maradjon egyedül, hanem legyen valaki, aki kíséri őt. Hiszen mi arra rendeltettünk emberek, hogy az életünk útját ne egyedül járjunk. Legyenek társaink. És ez nem feltétlenül a házastársat jelenti, hanem ahogy a kicsi gyermeknek már az óvodában társa akad, és mi is az első dolog, amit megkérdez az anyuka tőle, kivel játszottál ma az óvodában? Vagy ki a barátod? Vagy kit hívsz meg a születésnapi zsúrodra? Vagy téged ki hív meg? Tehát már a gyerekekkel ezt éreztetjük, hogy igenis, fontos, hogy legyen egy társ, legyen egy barát, akivel járjuk az utat. Aztán ez később is így van a középiskolában, aztán lesznek sporttársak, munkatársaink, tehát végig társakkal vagyunk körülvéve az útjainkon. És így kapja meg tulajdonképpen Szílászt társként Pál, és később, ahogy fölolvastam még az elején a részből, egy nagyon fiatal tanítványt, Timóteust is, és pont abban a városban talál rá Lisztrában, ahol előtte meggyógyították a sántát, és ahol Pált megkövezték. Úgy azon gondolkodtam, hogy vajon én visszamertem volna-e menni abba a városba, ahol majdnem meghaltam, mert nekem támadtak az emberek. És milyen bátor ez a Pál, ő mégis visszamegy, mert tudja, hogy a gyülekezeteket erősíteni kell, és megtapasztalhatja, hogy ott, ahol a legtöbb bántást kapta, onnan jön a legtöbb áldás is. Mert Timóteuson keresztül nagyon-nagyon sok áldást kaphatott. Miért választhatta Barnabást és Timóteust tulajdonképpen Pál? Kiírtam egy pár dolgot, hogy mit ír a Bibliában tulajdonképpen az ige Szílászról, és mit ír Timóteusról. Azt írja Szílászról, hogy megbízható ember volt. Annyira megbízható valaki volt, hogy a jeruzsálemi gyülekezet, ahol egy 70 tagú tanács döntött a dolgokban, őket választotta ki Júdással együtt, hogy menjenek, és beszéljenek a törvényről, amit a jeruzsálemi gyűlés hozott antiokiai keresztjéneknek. De nem csak megbízható volt, hanem a Szentlélek is őket ajánlotta. Aztán megtudjuk Szilászról azt, hogy nem csak önmagára figyel, hanem a másik emberre is. Odafigyel arra, hogy másokat bátorítson, amikor nehéz helyzetben vannak, amikor a hitükben gyengülnek, erősítse őket. Ő biztos nem ismerte azt az éneket, amit az előbb énekeltünk, ha botlanak a gyengék, segítsen az erős, de ő mégis megtette már ezt. És tulajdonképpen azért, mert Jézus Krisztustól ő ezt már megtanulta. amit külön kiemelnek Szilászról, hogy nagyon jól ismeri a Bibliát, nagyon jól ismeri az írásokat, még prófétának is mondják őt, tehát tudott tanítani az Ószövetségből. És aki már tud tanítani, az már nagyon sok mindent elsajátított. Aztán megtudjuk azt is róla, hogy egy imádkozó lelkületű. A bajokban, a nehézségekben nem emberekhez fordul, hanem Istent magasztalva kéri az ő problémájára a segítséget, és ezt különösen látni fogjuk jövő vasárnapi történetben, amikor börtönbe zárják őket, kalodába, és mégis énekelni tud, és hálát adni Istennek. Aztán azt is megtudjuk róla, hogy egyetlen egy nehézségtől sem riadt vissza. Nem mondta azt, hogy ó, erre nekem nincs erőm, nincs kedvem. Ha megkapta az indítatást, akkor ment és tette, amit Jézus Krisztus várt tőle. És ezáltal Pálnak igazi lelki testvérévé válik. És a jutalma pedig az, hogy ő is ott lehet akkor, amikor új gyülekezetek alakulnak, akár Galáciában, akár Filippiben, és végig nézheti, hogy hogy térnek meg emberek, és hogyan mondják az Úr Jézus követésére rá azt, hogy igen, döntök, én is Jézus követője szeretnék lenni. De aztán nézzük meg ezt a másik választottat is, Timóteust, akiről azt mondja Pál, hogy példás nevelést kapott, azt a hitet látja benne, ami az ő édesanyjában és nagymamájában is már megvolt. Érdekes, hogy az első missziói úton nem beszél arról, hogy megtért volna ez a Timóteus, de úgy tűnik, hogy igen, mert itt a második missziói útnál ő az első, akit elhív maga mellé társként a szolgálatra. Tehát elmondja neki, hogy látom azt a hitet, amely benned is ott van. Ebből viszont tudjuk azt, hogy a hit hallásból van, és az Isten igéje által, hogy Timóteus sem volt rest, hogy tanulmányozza az írásokat, olvassa az igét. Aztán láthatjuk azt is, ami János Márkban nem volt akkor még meg, de benne már megvolt, hogy fiatal kora ellenére képes volt önzetlenül beállni a munkába, és azt tenni, amit Krisztus várt tőle. Tehát a Krisztus ügye nagyon fontos volt számára, és ezáltal egy nagyon bátor hitvalló lett fiatal kora ellenére. Engedelmes is volt, és olyan szép, ahogy Pál írja neki, hogy maradj továbbra is ilyen példamutató életű, és továbbra se vessen meg senki a te fiatal korod miatt, hanem légy példája az embereknek szóban, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Hát ugye milyen jó, hogy ilyen társat talált a második útra Pál. És hogyha belegondolunk abba, hogy miért választotta Pált Barnabás, ugyanezek a tulajdonságok voltak benne. És miért választotta ezekkel a tulajdonságokkal a társaikat ki Pál? Mert ezt látta benne, hogy van valami többlet, ami a többi emberből hiányzik. És ez a többlet Jézus Krisztus volt. Hogy mindannyiójukat megszólította Jézus Krisztus, ők igent mondtak Jézus Krisztus követésére, és beálltak abba a szolgálatba engedelmesen, amit az Úr Jézus várt tőlük. A jézusi tulajdonságok látszottak rajta. Én úgy gondolom, hogy mi mai emberek is ezeket a tulajdonságokat keressük a másik emberben. Tudom, hogy az elmúlt családi istentiszteleten már említettem azt a rádióriportot, de nem hagyhatom ki most sem, mert nagyon ideillik, amit a református fél órában lehetett karácsony és új év között hallgatni. Amikor megkérdezték az embereket, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ők keresztjének-e karácsonnyal kapcsolatban, hát ugye a legtöbben nemmel válaszoltak, és a következő kérdésük ez volt, hogy ha most betegek lennének, és a kórházban választaniuk kellene egy keresztjén orvos és egy nem keresztjén orvos között, melyikhez kerülnének szívesen. És egyértelmű volt a válasz, hogy a keresztjén orvoshoz. És megkérdezték, hogy miért. Azért, mert ő belőle valami többlet jön ki. Jobban rábírom, merem bízni magamat. Milyen jó, hogy azért ez látszik, még a hitetlen ember számára is. Tehát a hitetlen ember is úgy keres társat, úgy keres barátot, hogy meglegyenek a krisztusi tulajdonságok abban az emberben. És hogy hogyan alkalmazhatjuk mindezt a mi életünkre. Én úgy gondolom, hogy mi is, ahogy éljük az életünket, vannak társaink. Vannak a gyermekkorunkban, vannak a fiatalkorunkban, vannak a felnőtt korunkban, akár osztálytársak, akár sporttársak, akár valamilyen egyesületbe, ahova járunk, ott vannak társaink, vannak munkatársaink, akinek van, annak van házastársa, de vannak szomszédaink, és vannak az élethelyzeteinkben olyan társak, akikkel csak együtt járunk kezelésre. És milyen társat szeretnénk mi választani? Valamikor mi választhatjuk meg a társainkat, de valamikor nem. Valamikor minket választanak. És ha megnézzük most tényleg, hogy Pált miért is választották ki? Mert megvoltak ezek a tulajdonságok benne. Pál miért választotta ki Timóteust és Szilászt? Mert látta a krisztusi tulajdonságokat ő benne. Lehet, hogy mi nem gondoljuk, hogy így válasszunk társat, pedig fontos lenne. Milyen fontos lenne a gyermekeknek, hogy az iskolába haverkodhatunk, de hogyha egy rossz haver akad, egy olyan rossz társ, aki rossz felé visz bennünket, és nincsenek meg benne ezek a krisztusi tulajdonságok, akkor bizony a mi életünk is kudarcra van ítélve. Ha viszont egy jó barátot kapunk, aki inkább a tanulásra beszélne rá, nem csak a gépezésre és a játékra, akinek fontosabb, hogy a lecke legyen előbb kész, és csak utána az egyéb játék, akkor már én is kapok valamit abból, amit szeretnék megnyerni. De milyen nehéz társat választani? Lehet, hogy valamikik vannak most éppen a társválasztás, akár párválasztás előtt, akár valamilyen társválasztásban. Nem mindegy, hogy mi alapján barátkozol, és a felnőttek is, a munkatársak. Sörözni megyek-e minden délután, vagy esetleg a gyermekeimmel, a családommal töltöm az időt, az ige mellett. Olyan könnyen elbukhatunk mi is. Ahogy Pál is tulajdonképpen elbukott, és azért ezt fontos hozzátenni, hogy János Márk, amikor megváltozott, maga mellé veszi, és nagyon dicsérőleg szól később János Márkról, aki hűséges munkatársa lesz. Barnabásról nem hallunk többet, de János Márk megérik a feladatra, és együtt fognak szolgálni. De tegyük föl a kérdést, visszatérve az előző gondolathoz, hogy mi hogyan válhatunk ilyenekké, hogy szívesen legyen valaki a barátunk, szívesen beszélgessen velünk, szívesen töltsön időt velünk, esetleg egy munkára megkérjen bennünket. Hogyan alakulhatnak ki bennünk ezek a krisztusi tulajdonságok? Olyan szépen írja le Pál maga, hogy nem kell mást tennünk, fedetlen arccal szemlélnünk Jézus Krisztust. Mit jelent ez a szemlélés? Az ige olvasása. Keresem az ő akaratát. És hányszor megfogadtuk már, hogy igen, mi most már ige olvasók leszünk. És mégis milyen nehéz ezt megtartanunk. És mégis elbukunk. Hányan csalódtak már bennünk, mert nem voltunk olyan társak, olyan barátok, amit ígértünk, amit vártak tőlünk. Fontos lenne, hogy rendezzem ezeket a dolgaimat. De biztos, hogy van olyan is, hogy én csalódtam valakiben. Meg tudok-e ilyenkor bocsátani? Oda tudok-e ahhoz a másik emberhez menni, és tiszta lappal indítani vele? Pál megtette Márkkal később. És milyen jó, hogy az az ige viszont érvényes, amit felolvastam, hogy én nem hagylak el téged, és nem távozom el tőled. A jézusi tulajdonságok megvannak emberekben, de Jézus maga, aki azt ígérte, hogy ő hű marad hozzám, mert ő nem is tehet másként, ő velem van akkor is, ha én nagyon magányosnak érzem magam bizonyos feladatok végzése közben, bizonyos dolgokban, és azt érzem, hogy az egész világ ellenem fordult. Ő azt ígéri, hogy nem hagy el, nem marad el tőlem. Változnak a társaink, mi is változunk, de olyan jó lenne, hogyha Krisztus képére formálódnánk egyre inkább, akik tudjuk fejből az igéket, tudjuk az embereket vígasztalni, bátorítani, engedelmesek vagyunk, és még ha nem is tetszik az a feladat, amit Isten ránk bíz, megtesszük. És nagyon sokszor nem szokott tetszeni. Sokszor úgy vagyunk, hogy éljük az életünk útját, és az rendben van, de tisztában kell azzal lennünk, hogy amikor Jézus Krisztussal találkozott valaki, utána már nem csak az élet útját kell járni társakkal együtt, hanem ő is missziói útra indul. Hiszen Jézus azt mondja, hogy menjetek el, és vigyétek el az én üzenetemet, az én evangéliumomat minden népnek, hogy megismerjenek az emberek engem. Vagy Jézus, ahogy máshogy fogalmazott, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék a mennyei atyát. Ki az én társam a missziói úton? Van lelki társam? Van olyan, akivel én közösen tudok rendszeresen imádkozni? Vagy úgy gondolom, hogy nincs is rá szükségem? Pál tudta, hogy neki szüksége van rá, mert könnyen elbukhat. Ha nincs ilyen lelki társam, kérjek az Úrtól. És ahogy megkapta Pál a második missziói útjára a társait, akivel mennie kellett, Isten a mi számunkra is kirendeli. De még ha nem is úgy látjuk a hétköznapokban, de a legfontosabb dolog, az Istenben való egység, az Istennel való közösség. Mert ha hitben megállunk és nem fejlődünk, már elveszettek vagyunk. Keressünk olyan társat, akinek elmondhatom a lelki nehézségemet, problémámat, és akivel közösen imádkozhatok. Ezért szoktuk mondani, hogy az Isten tiszteletek azok egyoldalúak, hallgatjuk az igét. Viszont miért fontosak a bibliaórák? Mert ott tudunk igazán másikkal beszélni, erősíteni, a támasza lenni, megtudni az ő problémáját, amiért imádkozhatunk. Ne elégedjünk meg csupán haversággal, barátsággal. Isten készítene nekünk is egy imádkozó lelki társat. Akarjuk megtalálni. Lehet, hogy ott van a közelünkben, csak nem vesszük észre. Azt szeretné Isten, ha tudnánk, ha még nem is találtuk meg ezt a társat, de ő mellettünk van. Ő meghallgatja a mi sóhajunkat, a mi panaszunkat, a nehézségekben felemel és hordoz bennünket, mert ő nem fog elfordulni soha tőlünk. Nem tudom, hogy kinek mi lesz nehézség a következő hetében, és biztos, hogy sokunknak lesznek nehéz pillanatok, de ne felejtsük el, hogy azt ígéri az Úr, én nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged, mert én a te igazi társad szeretnék lenni. Keressük az ő kezét, és fogjuk meg, és a bizalmunkat csak belévessük. Amen. A 329. dicséret második versét énekeljük, az igére felelve. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Thank you. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi leginkább úgy választjuk ki az életben lévő társainkat. Úgy ítéljük meg őket, amit a szemünkkel látunk. De Uram, olyan komoly a Te igéd, hogy Te azt nézed, ami a szívben van. Könyörülj rajtunk, hogy mi se legyünk egyedül az életünk szakaszaiban, hanem megtaláljuk azt a valakit, akit mellénk rendeltél. Hadd találjuk meg azokat az embereket, akik szeretnek téged, akik nem csak emberi szóval, hanem az ígével bátorítanak bennünket, hogy tovább tudjunk lépni a nehézségek közepette. Hadd találjuk meg azokat az embereket, akik kitartóak és engedelmesek neked. Hadd találjuk meg azokat, akik komolyan veszik a lelki közösséget, akik bennünket is húzhatnak felfelé, hogy a hitünkben tovább erősödjünk. De hadd váljunk mi is ilyen emberekké, ilyen társakká, azok között, akik között forgolódunk. Ruházz föl ezekkel a tulajdonságokkal, Úr Jézus, bennünket. És az ige olvasás, a veled töltött idő, hadd tudjon megváltoztatni valamennyiünket belülről. Hadd változzon meg az értékrendünk, és hadd legyél Te a legfontosabb az életünkben. De jó tudni, Uram, azt is, hogy ha az életünknek pont egy olyan szakaszán vagyunk, ahol váltás van, akkor se essünk kétségbe. Hiszen Te azt ígérted, hogy nem maradsz el tőlünk, sem el nem hagysz minket. Ha emberek elhagynak is, de Te soha. Köszönjük ezt a hűséges szeretetedet. Ahogy Te megígérted, hogy velünk vagy minden nap a világ végéig. Nyisd meg a szemünket, hogy ezt mi megláthassuk. Hogy a kétségbeejtő helyzetekben, a nagy hullámok közepette is hittel tudjunk fölnézni rád, és beléd kapaszkodni. Köszönjük, Urunk, hogy ha megbuktunk mi is úgy, mint ahogy Márk, de ahogy neki megadtad az újrakezdés lehetőségét, nekünk is megadod, mert Te irgalmas, megbocsátó, szerető édesatya vagy. Köszönjük, hogy formálni akarsz belülről mindannyiunkat. És nem hagysz a bűneinkben, hanem felemelsz, és újra biztos talajra állítod a lábunkat. Köszönjük, hogy ilyen gondoskodó szeretettel veszel körül mindannyiunkat. Add meg, hogy az itt ülőknek, mindannyiunknak hadd legyen meg a lelki társunk, a lelki közösségünk, akivel együtt tudunk eléd járulni, igét olvasni, imádkozni. És hadd legyünk kitartóak az imádságban addig, amíg meg nem találjuk azt, ahol erősödhetünk a hitünkben. Ha pedig már megtaláltuk, Urunk, hálát adunk azért, és hadd kérjünk, hogy erősítsd azokat a szolgálókat, akik ilyen csoportot vezetnek, akik bátorítanak lelkileg bennünket. Hadd legyünk hálásak ezekért is neked, és ne vegyük természetesnek. Hadd adjunk így hálát gyülekezetünk minden szolgálóért, a gyermekmunkában szolgálókért, az ifisek között munkálkodókért, a különféle körök vezetőiért. Erősíts valamennyiünket a hitünkben, és hadd formálódj Te, Úr Jézus, ki bennünk egészen. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál az elmúlt héten is. És hadd hozzuk eléd, Uram, a szomorkodó szívűeket, azokat, akik az elmúlt héten álltak meg, és búcsúztak el szerettüktől a ravatalnál. Te tudod, Uram, őket megvigasztalni, és ők is megtapasztalhatják, hogy nem maradnak egyedül, hiszen Te velük leszel, és valamilyen módon ők is megkapják az új lelki társat. De köszönjük, Urunk, hogy így hallgatod meg a kórházban lévők imádságát, akik műtétre várnak, vagy akik műtéten vannak túl. Azokét, Uram, akik olyan régóta ápolnak beteget, és erőért kiáltanak hozzád. Köszönjük, hogy te az egészségünk fölött is Úr vagy. Hadd tudjuk rád bízni ezt is, és hadd tudjunk ezért is imádkozni rendszeresen hozzád. De látod, Uram, a lelki gyötrelemben lévőket, akik akár a felvételitől, akár valami mástól félnek. Erősítsd meg őket is, és hadd érezzék, hogy te egészen közel vagy hozzájuk. Gyülekezetünk minden tagját hadd hozzuk így eléd, kicsiket, nagyokat, és hadd imádkozzunk azért is, Uram, hogy te készítsd el a templom felújításának ügyét is, hogy minden szép rendbe menjen majd végbe, a te áldásoddal. Köszönjük, hogy te meghallgatod a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most az alkalom után az ifisek ima közösséget tartanak, várjuk a fiatalokat, hogy közösen vigyék Isten elé az imádságaikat. Kedden 8:45-kor lesz ima óránk, és most kedden idős délelőtt lesz, és mindenkit, aki itthon van, és nem érzi magát ugyan idősnek, de ráér, szeretettel várjuk erre az alkalomra. Olyan sokan szokták mondani, hogy én nem vagyok öreg, idős, de mindenki, aki már szabadabb és itthon van, szeretettel várjuk az ige mellett, és egy kis sütemény mellett leszünk együtt. Csütörtökön délután 3:00-kor a naplemente otthonban lesz istentisztelet. Csütörtökön este 6:00-kor bibliaórát tartunk, 7:00-kor énekkari próbánk lesz. És ha Isten is segít bennünket, akkor pinteken délelőtt 9:30-kor megtartjuk azt a mamakört, amit a betegségek miatt egész januártól nem tudtuk megtartani. Most úgy hirdettük, hogy meg fogjuk tartani, akárhányan is tudnak eljönni. Pinteken este 6:00-ra ifjúsági bibliaórára várjuk a fiatalokat. És az ünnep miatt a női körünket egy héttel előbbre hozzuk, tehát jövő héten pénteken este tartunk női köri alkalmat, és a házaskör alkalma is a jövő hétvégén lesz, 10-én 4:00-kor a gyülekezeti házba, erre is szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem még, hogy kántorunknak, Vizi Dávidnak egy orgona estje lesz ma a fasori református templomba, amelyre szeretettel hívja a gyülekezet érdeklődő tagjait. És kedden este nem lesz most presbiteri biblia óra, mert kedden este 7:00-kor a községi könyvtárban egy protestáns irodalomtörténeti alkalom lesz, így a presbiteri biblia órát tettük el. Mind a kettőről kint van a plakát, és szeretettel várják a gyülekezet tagjait is. Hirdetem már azt, hogy jövő vasárnap este 6:00-kor a biai gyülekezetben egy bizonyságtétel lesz. Boros Lajos egy börtönből szabadult rabnak a megtéréséről szóló bizonyságtétel. Tévében ő már tartott ilyen alkalmat, aki személyesen is szeretné meghallgatni. Ez jövő vasárnap délután 6 órakor a Biai Református Gyülekezetben. Hirdetem azt, hogy gyermektáborunk a templomfelújítás miatt nem itt lesz most megtartva, hanem Dégen. Elutazunk egy pár napra. És a gyülekezeti hétvégénket is szeretném már hirdetni. Az augusztus 1-től, csütörtök délutántól vasárnap délig, 4-éig Mátraházán lesz. A költsége körülbelül 20 ezer forintra várható. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Tóth László Gábor, 71 éves testvérünket, aki gyülekezetünknek korábban gondnoka is volt. Isten vigasztalását kérjük a családra, és ez az ige vigasztalja őket is. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Kívánom, hogy az Úrhoz tudjon a család fordulni vigasztalásért a nehéz helyzetben. Adományainkat hirdetem, az elmúlt vasárnapi persejpénz 121.790 forint volt, és Isten dicsőségére 30.000 forint adomány érkezett. És iraterjesztésünkben bibliák, énekeskönyvek és lelki olvasmányok kaphatók. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Egy kánont énekeljünk el, már tanultuk ezt máskor is, a 780-as számú kánonunkat, Ha vándor útam csüggetten járom.
Tehát a 780-as ének, ha vándor útam csüggetten járom, egyszer eléneklem, de szerintem akinek ismerős már nyugodtan csatlakozhat. Ha vándor útam csüggetten járom, jöjj, Uram, jöjj! Ha vélem jársz, a célom már látom, jöjj, Uram Jézus, megváltom, jöjj, Uram, jöjj. Megpróbálhatjuk. Ha vándor útam csüggetten járom, jöjj, Uram, jöjj. Ha vélem jársz, a célom már látom, jöjj, Uram Jézus, megváltom, jöjj, Uram, jöjj. Nagyon szép, még egyszer hadd kérjem szépen. Arra figyeljünk, hogy amikor a második sorban ott megállunk, jöjj, Uram, jöjj, ott egy picit szabad megállni, viszont amikor másodszor azt mondjuk, hogy jöjj, Uram, Jézus, jöjj, megváltom, ott ne álljunk meg, és akkor így, hogyha ott azonnal tovább megyünk, akkor nem fog szétcsúszni a kánon. Még egyszer, akkor egybe énekeljük, és aztán kánonba. Ha vándor útam csüggetten járom, jöjj, Uram, jöjj! Ha vélem jársz, a célom már látom, jöjj, Uram, Jézus, megváltom, jöjj, Uram, jöjj! Ez egy kétszalamú kánon. Úgynevezett ilyen, majd ilyen elfogyó, befejezett, tehát nem kell újra kezdeni, hanem egyszer kell majd énekelni. Szóval nagyon kell figyelni, hogy azonnal be kell lépni, tehát úgy kezdjük, hogy ha van, azonnal kezdjük, jó? Tehát templom hoztengelyébe fogjuk elfelezni, így, tehát első szólam ez a padsor, második szólam az a padsor lesz, és még egyszer egybe elénekeljük, és akkor utána már rögtön kánonba. Ha vándor útam csüngetten járom, jöjj, Uram, jöjj! Ha vélem jársz, a célom már látom, jöjj, Uram, Jézus, megváltom, jöjj, Uram, jöjj! Köszönöm szépen!
Záró énekül a 655-ös számú éneket keressük ki. A 655. énekünket. Velem vándorol útamon Jézus, és énekeljük végig. Velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.